Uraim, kezdte a pap. Bocsánat, ma enyém az idejük, legalább éjfélig. Azt mondtam, hogy az első feltevés, most elvesztettem a beszédem fonalát, és mintha meg akarná találni, tele töltötte viszkivel a poharát. Tudom, hogy anyám nagyon érzékeny. Becsúsztatom azt a papírlapot a misekönyvbe csak azért, hogy megijesszem, és így lágyítsa meg a szívét, hogy aztán visszatérjek másnap, és elkérjem a szükséges összeget abban a reményben, hogy engedékenyebbnek találom. De van egy másik feltevés is. Miért ne akarnám megölni én is? Még nem emésztették fel teljes egészében Szentfiers család vagyonát. Még maradt belőle valami. És az én helyzetemben egy kis pénz, bármilyen kevés is, a menekülést jelentheti. Tudomásomra jutott, hogy a végrendelet mitájéről beszél. De egy gyilkos nem örökölhet. Vajon nem őt gyanúsítják-e majd a bűntény elkövetésével? Őt, aki ideje egy részét a mulleni nyomdában tölti. Őt, aki a kastélyban él, és amikor csak akarja, könnyen a misekönyvbe csúsztathatja a papírszeretet. Nem jöttem-e szombat délután Mullenbe? Nem ott vártam-e szeretőm társaságában fondorlatos művem eredményét? Felállt poharával a kezében. Egészségőre, uraim! Komorak! Igen, sajnálom. Ezekben az utolsó években szegény anyám egész élete ilyen komor volt. Ugye így van, plébános úr? Nem lenne méltánytalan, az utolsó éjszakáját némi vidámság enyhítené? A főfelügyelő szemébe nézett. Egészségére, megré úr! Kin mulatott? Rajta? Vagy mindenkin? Megré érezte, hogy olyan erővel áll szemben, ami ellen mit sem tehet. Némely ember életének bizonyos pillanatában egy rövid időre olyan erőre tesz szert, hogy túlnő valamiképp a többieken és önmagán is. Így van a Monte Carlo-i játékos a kaszinó játéktermében, aki bármit tesz, meg folyton nyer. Így van az ellenzék szószólója, aki ismeretlenségben élt, és egyszer csak beszédjével megingatja a kormányt, megdönti, és elsőnek lepődik meg rajta, mivel csak néhány sort remélt felszólalásáról a hivatalos közlönyben. Maurice de Saint-Fiers ezt az idejét élte. Olyan erő lakozott benne, amit maga sem sejtett, és a többiek nem tehettek mást, mint hogy fejet hajtottak előtte. De vajon nem a részegség ragadta így magával? Térjünk vissza, uraim, oda, ahonnan elindultunk, hiszen még nincs éjfél. Azt mondtam, hogy anyám gyilkosa köztünk ül, és feltártam maguk előtt, hogy vagy én voltam a tettes, vagy valaki a jelenlévők közül, kivéve talán a főfelügyelőt, a doktort és az ügyvédurat. Én még ebben sem vagyok biztos, mondta Megré. Én alapította meg a halálát, mondta a doktor. Engedjék meg, hogy újra csak a feltevések játékához nyúljak. A gyilkos tudja, hogy a törvény tehetetlen vele szemben, azt is tudja, hogy vagyunk néhányan, vagy jobban mondva, van néhány olyan személy, legalább hatan, akik tudnak a büntettéről. És akkor is még több megoldás áll előttünk. Az első a legromantikusabb, a leginkább Walter Scotthoz illő, de egy újabb feltevéssel kell szolgálnom. Mi a jellemző ennek a bűnténynek? Hiszen legalább 5 egyén forgolódott a grófné körül, 5 egyén, akinek érdekében állt a halála, s talán mindegyikük fontolóra vette, hogy milyen módon tudná előidézni ezt, de csak egyetlen merte. Egyetlen ölt csak. Nos, elképzelem, hogy kihasználja majd ezt az estét, és bosszút áll a többieken. Elveszettnek érzi magát, miért ne robbantana fel mindannyiunkat? És Maurice de Saint-Fiers lebilincselő mosolyjal nézett körül. Elég érdekfeszítőnek találják a légkört, az Ódon kastély, Ódon ebédlőjét, a gyertyákat a boros palackokkal megrakott asztalt, aztán éjfélkor a gyilkos halálát. Ne feledjék el, hogy így módon a botrányt is elfojtjuk. Holnap az emberek majd idefutnak, és nem értenek semmit. És a végzet kiszámíthatatlan akaratára, vagy valami anarchista merényletre gondolnak. Az ügyvéd nyugtalanul fészkelődött a székén, aggódó pillantást vetett maga köré és a félhomályra, ami ott terjengett már nem egészen egy méterre az asztaltól. Ne feledjék, uraim, hogy orvos vagyok, dünnyögte Busárdon. Így hát mindenkinek azt ajánlom, hogy igyon egy jó erős kávét. Én pedig, ejtett a pap lassan a szavakat, azt mondom önöknek, ne feledjék, hogy egy halott van a házban. Sam Fiers habozott egy másodpercig. Újra egy láb ért Megré bokájához, aki hirtelen lehajol, de megint későn. Kértem magukat, hogy éjfélig, még csak az első feltevés vizsgáltam meg, de egy második is van. Az űzött, hajszolt, eszét vesztett gyilkos golyót röpít az agyába, de nem hinném, hogy megtenné. Könyörgök, menjünk át a dohányzóba, hebegt az ügyvéd, aki fel is állt, és a szék támlájába kapaszkodott, hogy el ne essen. És egy harmadik feltevés is kínálkozik végül. Valaki nagyon szívén viseli a család becsületét, és a gyilkos segítségére siet. Várjunk csak! Ez a kérdés bonyolultabb. Vajon nem kéne a botrányt elkerülni? Nem kellene segíteni a bűnösnek, hogy önkezével vessen véget életének? A revolver itt van, uraim! Minden késztől egyenlő távolságra. 10 perc múlva éjfél, ismétlem éjfélkor a gyilkos fűbe harap. És ezúttal olyan hangsúlyjal ejtette ki a szavakat, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. A lélegzetük is elakadt. Az áldozat odafenn nyugszik. Egy személy virraszt mellette, a gyilkos köztünk ül, 7 személy veszi körül. Sam Fiers egyetlen hajtásra kiürítette poharát, és az ismeretlen láb újra megbökte a Megréjét. 6 perc múlva éjfél. Ugye, a kép eléggé Walter Scottos. Reszkessen, gyilkos úr. Már részeg volt. És még mindig ivott. Legalább 5 személy akarta kifosztani ezt a férjét és minden szeretetet nélkülöző idős asszonyt. Egyetlen merte csak. Tehát a bomba robban, vagy a pisztoly dördül el, uraim. A bomba, amelytől mindjárt a levegőbe repülünk, vagy a revolver, amely csak a bűnöst veszi célba. 4 perc múlva éjfél, ne felejtsék el, hogy senki sem tudja. Felkapta a viszkis üveget, körbe mindenkinek töltött, Megré pohárnál kezdte, és Emil Gauthier-nál fejezte be. A sajátjában nem töltött. Nem ivott már eleget? Ellobbant az egyik gyertya. A többi is kialvóban volt. Azt mondtam éjfélkor. Most 3 perc múlva éjfél. A becsüs fontoskodó képét öltötte magára. 3 perc múlva éjfél, 2 perc múlva, a gyilkos hamarosan beadja a kulcsot, már kezdhet imádkozni plébános úr, és elhozta legalább doktor az orvosi táskát, 2 perc múlva, 1,5 perc múlva, és a láb most is állhatatosan rugdosta a Megréjét. De a főfelügyelő nem mert lehajolni, tartott tőle, hogy valami más fontos látványról maradna le. Én megyek, kiáltott az ügyvéd, és felkelt. Minden tekintet feléje fordult, már állt, a szék támláját szorongatta, de még habozott, megtegye-e az ajtóhoz vezető 3 veszélyes lépést. Csuklott egyet. Dörrenés rázta meg ekkora levegőt. Egy másodpercig, talán 2-ig is, általános dermedtség lett urrá. A második gyertés ellobban, és Maurice de Sam Fiers ugyanabban a pillanatban megingott, vála ódon székének támlájába ütközött, törzse balra billent, majd jobbra rándult, de tehetetlen visszaroskadt, és a feje a plébános karjára hanyatlott. 10. Halott vérasztás. A következő jelenet zűrzavaros volt. Mindenütt történt valami, de utólag az eseményeknek Kiki csak a maga látta töredékét tudta elbeszélni. Csak 5 gyertya világította már meg az ebédlőt. A szoba nagy része árnyékban maradt, és az izgatottan futkosó emberek mint egy színház kulisszái mögül bukkantak volna elől, vagy amögött tűntek volna el. Megré egyik szomszédja sütött el a pisztolyt. Emil Gauthier. És alig, hogy meghúzta a ravaszt, kisé szimpadias mozdulattal tartotta oda már is 2 csuklóját a főfelügyelőnek. Megré állt. Gauthier felkelt. Úgy szintén az apja is. Ők 3-an az asztal egyik oldalán tömörültek, az áldozat körül egy másik csoport alakult ki. Sam Fiers gróf homloka még mindig a pap karján nyugodott. Az orvos lehajolt hozzá, és komor arccal nézett körül. Meghalt? Kérdezte a kövér kis ügyvéd. Semmi válasz. Mintha ebben a táborban lagymatagon rossz színészek közreműködésével folyna a színjáték. Csupán Jean Métájé nem tartozott sem az egyik, sem a másik csoporthoz. nyugtalanul állt a széke mellett, egész testében reszketett, és azt se tudta, hogy merre nézzen. Émile Gautier már néhány perccel tettének elkövetése előtt felkészülhetett lelkileg az eseményre, mert alig tette vissza a fegyvert az asztalra, megré szemébe nézett, és a szószoros értelmében vallomást is tett. Ő maga jelentette be, ugye? A gyilkos a fűbe harap, és mivel túl gyáva volt hozzá, hogy önmaga ítélkezzék maga felett, rendkívül biztonság töltötte el. Csak azt tettem, amit kötelességemnek éreztem. Vajon a többiek is hallották a szavait az asztal túlsó oldalán? A folyósorú léptek hallatszottak, a szolgálók közeledtek, és a doktor az ajtóhoz ment, mert nem akart, hogy belépjenek. Megré nem hallotta, hogy mivel távolította el őket. Láttam Sam Fiarsot, amit a kastély körül őgyelget a bűntény éjszakáján. Így értettem meg, hogy az egész jelenet rendezése rossz volt, és Gautier ördögjen rossz színészként jelentette ki, majd a bírák eldöntik, hogy a doktor is megszólalt. Biztos benne, hogy Sam Fiars ölte meg az anyját? Biztos, máskülönben nem tettem volna, amit tettem, ha a kastély körül látta ő gyeregni a bűntény megelőző éjszakán. Úgy láttam a tulajdon szememmel, ahogy most magát látom. A falu bejáratánál hagyta kocsiját. Ez az egyetlen bizonyítéka. Van még egy. Ma délután a minisztráns gyerek eljött hozzám az anyjával a bankba. Az anyja bírta rá, hogy beszéljen. Valamivel a bűntény elkövetése után arra kért a gróf a gyereket, hogy adja neki oda a misekönyvet, és pénzt ígért neki. Megré türelme fogytán volt, mert úgy érezte, hogy kihagyták ebből a színjátékból. Igen, színjáték az egész, különben miért mosolyogna a szakállába a doktor? És a pap miért tolná el szeliden magától Sam Fiars fejét? És a színjáték most a bohózat és a dráma vegyes hangján folytatódott. Sam Fiars gróf lassan felkelt, mintha csak álomból ébredne. Tekintete kemény volt, és szája szögletében egy gunyoros, de fenyegető vonás jelent meg. Gyere ide, és ismételd meg, mondta keményen és tagoltan. Rettentő kiáltás hallatszott. Émile Gautier üvöltött fel félelmében, és Megré karjába csimpaszkodott, mint a nála keresne védelmet. De a főfelügyelő hátrább húzódott, szabad teret engedett a két embernek. Volt valaki, aki nem értette meg, hogy mi történt, Jean Métayé. És csak nem úgy megrémült, mint a banktisztviselő. Tetejébe még felborult az egyik gyertatartó is, lángra lobbant a terítő, és az égés szaga szétáradt a szobában. Az ügyvéd oltotta el a kezdődő tüzet, egy boros üveg egész tartalmát az abroszra öntve. Gyere ide! Ez parancs volt. Olyan hangon, amely elárulta, hogy ennek csak engedelmeskedő lehet. Megré felkapta a revolvert, egyetlen pillantás elég volt, hogy lássa, csak vaktöltés van benne. A többit már kitalálta. Hogy miért ejtette fejét Maurice de Saint-Fiers a pap karjára? Suttogó szavait, hogy tanúsítsák hirtelen halálát. Most már nem ugyanaz az ember volt. Nagyobbnak, erősebbnek látszott. Le sem vette szemét a fiatal Gautieréről. Az intéző meg hirtelen az egyik ablakhoz futott, kitárta, és úgy üvöltött a fiának. Erre! Nem számított rosszul. Akkora volt az izgalom, olyannyira felbojdult a szoba, hogy Gautier valóban elmenekülhetett. De vajon szándékosan tette-e a kis kövérkés ügyvéd? Nyilván nem. Vagy akkor az ital oltott belé némi hősiességet. Mert amikor a menekülő az ablak felé igyekezett, kinyújtotta a lábát, és Gautier teljes hosszában elterült a földön. Nem magától kelt fel. Egy kéz ragadta meg a galériánál fogva, talpra állította, és Gautier megint üvöltésbe kezdett, mihelyt észrevette, hogy Sam Fiars kényszeríti felállásra. Ne mozdulj! Csukják be az ablakot! És első ízben sújtott öklével Gautier arcába, amely bíborpiros színt öltött. Most pedig beszélj! Na beszélj! Senki nem lépett közbe. Még csak eszébe sem jutott senkinek, hogy beleavatkozzék, hiszen annyira nyilvánvaló volt, hogy itt csak egyetlen ember emelheti most fel a szavát. Csupán az idős Gautier mormogta Megré fülébe. Hát hagyja, hogy... De még mennyire hagyta Megré. Maurice de Saint-Fiers volt a helyzet ura, és feladata magaslatán állt. Valóban láttál a kérdéses éjszakán, ez igaz. Azután a többiekhez. És tudják hol? A kastély főbejáratánál. Épp készültem bemenni, ő akkor jött ki. El akartam vinni néhány családi ékszert, hogy eladjam. Szembe találtuk magunkat egymással éjszaka. Fagyott. És ez az aljas alak azt mondta nekem, hogy most jött a... Ugye kitalálják? Igen, az anyám szobájából. Halkabban, közönösen. Lemondtam a tervemről, visszatértem Molenba. Jean Métayé tágra nyitotta a szemét. Az ügyvéd az állát vakargatta, hogy nyugalmat erőltesse magára, és a poharára sandított, de nem merte felemelni. Ez még nem volna elegendő bizonyíték, mert ketten voltak a házban. És Gauthier igazat is mondhatott. Ahogy az előbb említettem, ő használta ki elsőnek egy idős asszony lelki zavarát. Métayé csak később jött a kastélyba. Vajon Métayé